Kedves kollégák, kitartó konferencia közönség. Arra gondoltam, hogy egy apró csúszásban van, egy óra, 10 perces csúszásban van a konferencia. Gondoltam, a 20 perces előadásomba behozom, de ehhez még nem áll rendelkezésünkre az időgép, bár biztos dolgoztok már rajta, mert valószínűleg erre lenne szükség. Arról nem is beszélve egyébként, hogy milyen rettenetesen sok inspiráló mondat hangzott el, és nyilvánvalóan ezekre nagyon jó lenne reagálni, de nem fogok természetesen. Nyitrai Imre vagyok, a Semmelweis Egyetem, illetve a Miskolci Egyetem különféle szociális és egyéb képzéseiben dolgozom oktatóként. Ami talán itt most fontosabb, hogy 8 évet a közigazgatásban, abból 7-et helyettes államtitkárként részben vagy egészben a szociális törvény is hozzám tartozó módon nőtt vagy csökkent, nem mindig nőtt, csak növekedett, mint a kis gömböc. Ráadásul erőteljesen részt vettem egy 2011-es merénylet elkövetésében, ami a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepciót nevet viselte, és ebben bizony leírunk egy olyan mondatot, hogy egy új szolgáltatási törvényre lenne szükség. Mert hogy már 12 éve is úgy gondoltuk, hogy szétveszítette az élet a jelenlegi szabályozásnak a kereteit. És egy kicsit ciki, azt hiszem, itt azt mondanom, de én nem dicsérni jöttem célzárt. Szóval az előadásom az inkább arról szól, hogy hogyan vagy milyen pontokon lehetne, ahogy azt Szerafin Jóska is említettem, a jövő felé lépni. És bár nincs itt Lakner úr, de azért például egyetértek abban is, hogy mondjuk a szociális segítés az egy sokkal jobb vagy jobban körülíró fogalom azzal a sokféle tevékenységemvel a kollégáinknak, mint nap küzdenek különböző szolgáltatásokban. De hát például azt úgy lehet behozni, ahogy behoztuk az óvoda és iskolai szociális segítésnél, amiért azért nem munka, mert nem csak szociális munkások végezhetik, hanem például szociálpedagógusok is, és így tovább. No, hát rengeteg megközelítés lehetséges, de én csak és kizárólag a szolgáltatásokról szeretnék néhány szót említeni, és beszélnék néhány olyan dologról, amit én azt gondolom, hogy már az alkotásnál egyfajta eredeti hibának tekinthetünk. Én is megemlítem a szétválásoknak a kérdését, mert szerintem nem tett jót a szakmának valóban a gyakorlati oldaláról nézve. A jogszabályoknak ez a szétválása, amit ugye a gyermekvédelmi törvény jelentett. A fejlődésről, amit én inkább egy spirálként látok, illetve megindoklom azt, hogy ma miért az innováció gátja szerintem a jelenlegi szabályozás. Fölvetek egy kérdést, nem tudom megválaszolni természetesen, hogy mennyire a miénk ez a mostani jogszabály, de én előrevetítem azt, hogy ha egyszer mégis valamilyen másban tudunk gondolkodni, akkor vajon miben kellene és lehetne gondolkodni a jövőben. Ugye, ahogy említettem, hát először egy picikét foglalkoznék azzal, hogy és itt Koncz József előadásában is hallhattuk, hogy például a tanácsi rendszert alapul véve gondolkodtatok annak idején ugye a jogszabály alkotásáról, de én látok egyfajta egészségügyi mintát is, hiszen az egészségügyben, hogyha belegondolunk, ugye házi orvos, vagy lehet, hogy akkor körzeti orvosnak hívták, szakellátás, vagy járóbetegellátás, illetve a kórházi fekvőbetegellátás, ez nem jutott eszembe, bocsánat, fekvőbetegellátásban megtaláljuk azokat a szinteket, amiket megtalálunk egyébként a szociális szolgáltatásokban is, amit ekkor még leginkább ellátásnak hívtak. És most nem kezdem el fölfejteni, hogy micsoda tartalmi különbségek vannak az ellátás, ellátok valakit, ugye? És a szolgáltatok valakinek, szolgáltatást nyújtok fogalmak között. Ebben nem csak nyilván jelentéstani, hanem tartalmi különbségek is vannak. És megemlítem, nem fejtem ezt sem ki, de hogyha itt vannak szakellátásból, illetve csak alapellátásból esetleg kollégák tudják, hogy az alap és szakellátások között a mai napig van egyfajta annyira különálló és egymással, hát nem is biztos, hogy találkozó szolgáltatás megvalósulás és ez a megvalósulás mögötti működésmód, ami bele volt alapozva már ebbe a törvénybe. Hány, de hány helyen jártam olyan helyeken, ahol mondjuk egy kisebb település, a nagyobb településen teljesen mindegy, működött egy nagy intézmény, egy nagy bentlakásos intézmény. És fogalma sem volt egyébként, hogy a településen, az alapszolgáltatásokban működőknek milyen problémáik vannak, mert nem kellett, hogy találkozzanak. Erről is azért az együttműködésről majd egy mondatot mondok. Szóval, hogy én azt látom, hogy az a szakadék, ami kialakult az alap és a szakosított ellátások között, az mindenki itt van. És gondoljunk még arra is, hogy én csak így ideértem, hogy a szociális jogok nem az az időszak volt, és elfogadom ennek a törvénynek rettenetesen sok pozitívumot, a szakma megteremtését, egyáltalán a rendszerbeszervezés, nagyon sok mindent, és ezek elhangzottak az eddig ellensokban, köszönhetünk, de az a fajta szociális jogok és szociális jogok érvényesítésében gondolkodó szociális munkás képzés például, aminek számos olyan képzés van az országban, ahol a mai napig ez a gerince. Egyre kevesebb mondjuk, de azért ott van benne. Ezt nem találjuk meg. Ilyen erősen nem jelenik meg. Nagyon sok minden miatt, mert hogy például későbbi, akár ENSZ dekrétumokról vagy egyebekről, hogyha ha végignézi valaki, akkor láthatóan, akkor nem is épülhettek volna bele 93-ba. Jelzem, 93-ba kezdtem a pályát egyébként, tehát én pont egy ilyen friss alkalmazó voltam, ilyen családgondozóként a munkahelyemen a kezembe nyomták, és az még tényleg csak egy kis füzet volt akkor, egy utalok Hédire. És most gondoljunk még egy dologra, hogy illesztjük bele a gondoskodás politikát. Hát már az államtitkárságot is így hívják, van egy nagyon komoly képzésmegújítási törekvés, ahogy ezt így lehet olvasni itt ott, amott, bár a tartalmáról még egyelőre keveset tudhatunk. Nem tudom, hogy hogyan lehet ebbe beleilleszteni, én nagyon remélem, hogy hát majd erre is meg lehet találni a példát. Ugye a szétválások kapcsán csak annyit, hogy teljesen egyetértek azzal, amit tanszerkezet azt is mondott, hogy szakmailag is egyébként, de a mindennapokban is ez egy olyan szétválást jelentett, ami után nagyon sok helyen teljesen párhuzamos történetek indultak el. Tehát volt egy gyerekjólét, meg volt egy családsegítős. És időnként tök ugyanazt csinálták. Ami nem jó, mert valahol pazarlás, másrészt viszont a kliensnek sem jó, mert hogy hát nem biztos, hogy megkapja azt a szolgáltatást, amit neki kellene. De ha még egy dolgot beleteszek, és az szerintem már nem is hiba, hanem bűn, hogy ma a gyermekvédelmi szakellátásból a vérszerinti családba való hazakerülés 1% alatti, 1% alatti. Miről kéne szólnia? Arról kéne szólni a gyermekvédelemnek, hogy vissza a családba, valamilyen családi környezetbe. Hogy ez így lehet, az bizony ott van benne a jogszabályban, a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi rendszer együttműködésének a, hát ilyen, vagy szabályozatlannak mondanám, vagy inkább ilyen esetlegesnek, vagy nem kötelezőnek, vagy nagyon sokféleképpen lehet. Ez egy szemléletmód. Ez egy szemléletmód. Nem vagyok jogász, nem tudom megmondani, hogy mi az a jogi keret, vagy mi az a jogi szabályozási rész, amit hát nem tudom, javítani lehetne, vagy mi lenne az, amit jó lenne, hogyha ha látnánk, és akkor ez így nem fordulhatna elő. Ugye 2016-ban azért erre tettünk egy kísérletet a gyermek és jóléti, család és gyermekjóléti szolgáltatások, illetve központok létrehozásával, de ez is inkább egy ilyen szervezeti, és hát bizony nem teljes mértékben átment változás, vagy egységesítés, vagy egyesítést jelentett. Hát a fotról nem is beszélek, hiszen abban csak ilyen hívószóként jelennek meg szolgáltatások. Azt inkább egy ilyen választások előtti, akkori kormányzati gesztus politika részeként tudom értékelni egyébként. A fejlődés, mert hát volt, változás az volt mindenképpen, a fejlődést azt nem nagyon lehet látni. És ennek talán az az oka, hogy valahol semmiféle módon nem mondanám azt, hogy soha, de valahol mindig mögé kellett látnunk valamilyen stratégiát. Van, amikor ez sikere. Mondok egy olyan dolgot, amiben szerintem a kormányzatok biztos, hogy stabil alapokon voltak. Minden kormányzat deklarálta, hogy az otthonközeli szolgáltatásokra kellene a hangsúlyt fektetni, ez a jó, mindenkinek ez a jó, a családnak, az egyénnek, egyébként a költségvetésnek is, hiszen olcsóbb, mint egy bentlakásos intézmény. És tudunk még néhány ilyen dolgot mondani, de mondjuk inkább az idős ellátásból, de például a fogyatékos ellátásból is, de igazából stratégiát nem látunk. Voltak kísérletek, ugye én említettem az NSZK-t, de előtte is volt azért a Szolid, meg a Tékozókódus is, és egyszer beszélgettünk Hédivel, hogy a legalább két alkalommal már komplett új szociális törvényt kellett megírni, aztán a politika sose vette elő, nem volt bátor, vagy nem volt időszerű, vagy túlságosan vadnak ítélt, tehát én ezt nem tudom megmondani, ez nyilván kormányonként változhatott, hogy ez mitől volt így. De hogy miért történik egy változás, az miért van benne, ezt nagyon kevés szereplő próbálta elmagyarázni. Szerintem nyilvánvalóan, hogy ebben személyes felelősségem van nekem is nyilván, mert voltak olyan változások, amik lehet, hogy nem így voltak előkészítve, ahogy kellettek volna egyébként. Az innovációról, és nem is fogok róla sokat beszélni, egész egyszerűen csak azt az állítást teszem, hogy aki ma valamilyen szolgáltatásokba illesztett újítást szeretne csinálni a területen, annak azt valahogy bele kell varázsolnia az esztébe. Valahogy olyan lobbivonalat nyitni, vagy egy parlamenti képviselővel belerakatni egy módon, ilyen is volt, nem is egy, hogy már egészen más gondolt a miniszter, benyújtott anyagba, egyszer csak jött a politika, és valamit belerakott. Hát nem így kellene valószínűleg működnie, hanem sokkal inkább egy teret, egy szabadságot kellene biztosítani a szolgáltatóknak, hogy a saját innovatív elképzeléseiket belevigyék, hiszen mint éppen a pont ma megjelent beszélgetésünkben, egy podcast műsorban Jóskával beszélgettünk arról, hogy ugye ti is törjétek a fejeteket az okos gondozásban, az okos otthonokban, stb. Hát ezt nem tudnám beleilleszteni a mostani szolgáltatásra, pedig valami olyasmit csinál, amit előtte emberek csináltak, csak majd a mesterséges intelligencia, meg a kütyük végzik, és így tovább. De most nem akarok már ilyen futurisztikus területekre ellépni. De alapvetően én arra is emlékszem, hogy alulról jövő kezdeményezések beépülhettek nagyon-nagyon sokáig egyébként, akár a szociális törvénybe is. A kérdés az, hogy kell-e? És ezt mindjárt én elmondom a véleményemet nyilvánvalóan arról, hogy keret jellegű, vagy egy ilyen nagyon túlszabályzott, és azzal teljesen egyetértek. A többségi vélemény, ugye a válaszadók is azt mondták, hogy egy túlszabályzott környezetben élünk. Ez egy túlszabályzott ország. És van egy olyan kérdésem, ami egy kicsit ilyen furcsa lehet, hogy mi az, hogy ki a törvény, vagy ez hogy jön ide. A jövőkép hiánya miatt, tehát hogyha egy jövőképhez nem tudunk csatlakozni, akkor azt a terméket, vagy azt a dolgot, ami létrejön, azt nagyon nehezen tudjuk magunkévá tenni, vagy elfogadni. Itt ráadásul hát leginkább kényszerekről hallottunk, hogy 93-ban ez hogy született meg ez a törvény. Olyan társadalmi, olyan gazdasági közeg, külső kényszerítők, belső kényszerű erők, a meglévő rendszernek a kényszerei, és nagyon sok minden. Én nagyon-nagyon hiányolom, hogy mikor jutunk el oda, hogy egy pozitív, társadalmi biztonságot nyújtó jövőképet tudunk felmutatni, és akkor lehet, hogy át kell írni az első pontot, majd egy majdani szolgáltatási törvényben, de egy ilyen jövőkép az mindenképpen fontos lenne, hiszen a társadalmi működésben és az ebből adódó társadalmi magatartási minták változásában benne van a normák változása is. Ma nem úgy működik a társadalom, mint 93-ban. Ez nem egy erős mondat, ugye nem egy ilyen mindenkit megrázó mondat. Bizony ezt le kell követni. Le lehet követni ezzel a mérhetetlen sok, én ezt mérhetetlen soknak mondanám a módosítások számát, meg mélységét. Le lehet így is követni, de lehetséges, hogy kéne egy ilyen nagy levegőt venni, és azt mondani, hogy akkor érdemes lenne. És még egyszer mondom, én csak a szolgáltatásokról beszélek ebben a mostani előadásomban. Hát ezzel folyton kritizálunk, hogy valami megoldást is mondunk. Mindjárt mondanék egy megoldást, amit mondom, már 12 éve mondogattunk, csak két mondatban összefoglalnám az eddig elhangzottakat. Én azt gondolom, hogy meg kell újítani, szükséges lenne megújítani. Elvégezte a szociális törvény bőséggel azt a feladatot, amit a, nem is tudom, a történelem vagy a történet rábízott, és a szociális szolgáltatások kialakításában, megerősítésében, sőt egyébként nagyon erősen a szakma védelmében is ezeket a szerepeket betöltötte, de meg kellene újulni. És akkor végezetül néhány mondat arról, hogy ennek a megújulásnak mik lehetnének az alapjai a véleményem szerint. Az egyik, hogy nagyon nagyot változott például, és olyan jó lenne mást mondani, de a világ mondjuk a szubszidiaritás kérdésében. A szubszidiaritás ma haldoklik Magyarországon, ezt nyugodtan mondjuk ki, mert ennek különböző szereplői, különböző elemei, akár a civil szervezetek, akár az önkormányzatok és ezeknek a működésére, ha gondolunk, nem tudja azt a szerepet, töredékében sem tudja betölteni, ami egyébként még a 93-as születéskor meg volt benne. De ha belegondolunk abba, hogy a család és a család működése az 93-ban hogyan zajlott, és itt 30 éve eltölt. Mi milyen családban élünk? Hol van az a családkép, akár családszociológiai oldalról megközelítés, ami akkor volt? És sorolhatnám a fogalmakat, elővehetném, mit gondolunk jóléti társadalomról. Ez most az, nem az, arra van szükség, nem arra van szükség. Annyi minden változott. Meg kellene azokat az értékeket és alapelveket közösen fogalmazni, amire a szociális szolgáltatásokat szabályzó közeg épül. Van egy nagyon fontos dolog, még egyszer csak felvillanás szerűen, hogy szerintem a szociális jogok határozott rögzítése és számon kérhetősége ma hiányt szenved. Ebből a szempontból az egész világ bajban van, hiszen hát általában az emberi jogoknak az érvényesülését nézzük meg, de ezért Európának a boldogabbik felén vagyunk még mindig szerintem, ahol tudunk szociális jogokról beszélni, és kell is erről beszélnünk. És abban nem változott egyébként a politika, hogy az államnak ebben továbbra is nagyon nagy szerepe kell, hogy legyen. Hát ennek a számon kérhetősége, vagy kikövetelhetősége egy picit hiányzik. Az biztos, hogy ahogy ezt előbb is mondtam, hogy a szakma minőségvédelmében, ez is elhangzott nagyon jó szó természetesen, szükség volt arra, sőt, ebből a szempontból talán még nem is az ST, hanem az 1/2000-es az, amelyik egy ilyen nagyon, hát hogy is mondjam, szigorú keretek között, de nagyon pontosan meghatározta azt a minőséget, amit minimálisan mindenhol biztosítani kell, leginkább a humán erőforrás oldaláról, de hát ugye nem csak ez szabályozza. Én azt gondolom, hogy de ez a szakma már ebbe belenőtt, benne van. Nagyon sokszor elhangzik egyébként a politikában, mindig vannak ilyen hullámok, hogy akkor az 1/2000-es szüntessük meg, és pontosan egyházi szereplők szokták megvédeni az 1/2000-est egyébként szerintem a szakma nagy elégedettségére, de lehet, hogy elérkezett, vagy már eléggé felnőtt ez a szakma ahhoz, hogy egy keretszabályozásban is akár saját magának hozott protokollokkal, standardekkel és így tovább a fejlődést azt meg tudja határozni. Ezt nem szükséges egy ilyen szigorú keretbe beletenni. És hát a szakmai középpontba hoztam néhány olyan fogalmat, amik azért nagyon remélem, hogy mindenki számára fontosak. Én azt gondolom, hogy minden szociális szolgáltatás egy jó diagnózissal kellene, hogy kezdődjön. Ezt ma nem írja elő kötelezően semmi. Van olyan szolgáltatás, tudjuk, ahol ez működik, talán jól működik, nem működik jól, vannak rellemzések, mivel kiváló szakmatámogatási rendszerünk van, ott rendszeresen olvasok kutatásokról, meg különböző beszámolókról, hogy mennyire lehet használni a szociális diagnózist, mint eszközt a területen. De ha azt mondjuk, hogy ma a szociális segítésnek a középpontjában az önálló életvitel van, és én azért nagyon örülök annak, hogy a támogatott lakhatás is itt elhangzott, az a támogatott lakhatás pontosan az eddigi szemléletmódot szeretné kibillenteni, megváltoztatni. Szóval amikor évről évre kapja Magyarország a CRPD jelentéseket, ugye ez a fogyatékosságügyi szervezete, illetve egyezménye, okmánya az ENSZ-nek, hogy nem jól működik, pedig azt mondja, de hát ott a támogatott lakhatás, pont ezért változtattuk meg. És azt mondja a CRPD jelentés, hogy hát mini intézmények jöttek létre, visszaintézményesítettük, ami a szemléletmódot tükrözi. Tehát ez meg arra jó példa egyébként, hogy hát nem lehetett kifordítani egyetlen egy ilyen szabályozással, ugye, ami a támogatott lakhatás, amiben az egyén van középen, és az ő szükségletei, amiket nagyon pontosan meg kell határozni, és a nagyon pontosan meghatározott szükségletekhez csak azt, de annyit mindenképpen biztosítani kell, amennyivel ő a legmagasabb szintű önálló életvitelét, életvitelt tud folytatni. De ebben a szemléletben még egy elem az esetmenedzsment szemlélete, ahol van egy olyan felelős személy, aki végiglátja a karrier történetét. Ugye most csak gondoljunk az egészségügyben a betegút modellre. Ezt nagyon-nagyon egyszerű lenne egyébként megvalósítani a szociális területen, de jó lenne, hogyha minden eset, minden kliens legalább egy kézben ott lenne. A gyermekvédelem is próbálta ezt meg honosítani, meg gyökeresíteni, de ezt valahogy ott sem sikerült ilyen teljes mértékben, bár ott legalább ugye a gyermekek kapcsán, és most már informatikai támogatás is talán lesz hozzá, ez megjelenik. De ami nagyon fontos, és hangsúlyoztam, hogy mindezt csak úgy lehet elképzelni, hogyha valóban egyéni szükségletekre alapuló egyéni megoldásokban gondolkodunk. Hát 21. században vagyunk, nem szerintem jó út az, amikor még ma is kockákba szeretnénk, még ha szép színes legókockák is, kockásba szeretnénk gömböket beleerőszakolni. Ha valaminek egy gömb problémája van, akkor gömb alapú megoldást kell rá hozni. Nagyon nehéz, nem? Karácsony jön, mondjuk becsomagolni egy gömb alakú ajándéktárgyat, ott mindig ott valahogy gyűrődik a papír, és ott az úgy nem lesz egészen jó. Én azt gondolom, hogy ha rugalmas szabályozásban gondolkodunk, akkor lehet rugalmasan szolgáltatási elemekre épített módon egyéni szükségletek kielégítésében is gondolkodni. De nagyon sok mindent hozhatnék, a kompetencia alapú képzések megkövetelését, a mai, még mindig meghatározza a jogszabály, hogy milyen nevű képzéseket kell beazonosítani, milyen nevű munkakörökkel, és így tovább. Vagy például az együttműködés, hogy az együttműködés, hát kivéve talán a gyermekvédelmi jelzőrendszer, de azon kívül nem kötelező. Ha van partnerség és együttműködés, az jó, örülünk neki. De hogy nincsen benne ez a szakmai működésben benne lehet, hogyha egy jó képzésen van valaki, akkor ott ezt megkapja szemléletmódként. Szóval, hogy összességében más az élet, és más a normarendszer, és hát végezetül hadd lopjam el Hédi egy másik konferencián elhangzott egyik mondatát. Azt mondta, hogy hát ő erre a kedves, ha jól idézem, de ha nem, akkor szóljon, ez a 93. évi 3-as törvényre egy ilyen kedves, gondoskodó idős hölgyként tud tekinteni. Én is nagyon szívesen tenném ezt, de az a baj, hogy én hát inkább annak a vén öregasszonynak látom, aki már cukrot tesz a húslevesbe, meg hát mondtam az előbb is, hogy megpróbál lufikat belegyömöszölni kockákba, szóval, hogy ez nem biztos, hogy már az a működési mód, vagy az a keret, amire szükség van. Hát én ennyi szerettem volna mondani, és nagyon remélem, hogy senkinek az érzékenységében nem léptem nagyon bele. Köszönöm szépen a figyelmet.